a jelenések könyvének tanulmányozásaként a laodíciai gyülekezetről lesz ma szó, a laodíciai gyülekezetnek írt levélről, és hát különösen, ha visszagondoltok a másik 6 gyülekezet levelére, az ő történetükre, a nekik szánt intésekre, meg bátorításokra, akkor különösen érdekes lesz ez a 7., mert ez az egyetlen, amelyikben egy szem dicséret nem hangzik el. Úgyhogy nem egy könnyű részt kaptam, de én úgy gondolom, hogy minden résznek van üzenete, és minden üzenetet érdemes komolyan vennünk. A laodíciai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és nem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És védj gyógyítóírt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Rákötetitek erre is, és akkor tudom kezelni. Nos, 7 gyülekezetről volt szó, a 7 kis ázsiai gyülekezetről, és mindjárt meg fogom mutatni nektek így együtt is őket. A térképen ez az a 7 gyülekezet. Patmosz szigete is ilyen kis kékes színnel van jelezve, de az összes többi kék színnel jelzett rész a már előző hetekben tárgyalt települések. Volt szó Efézusról, Szmirnáról, Pergamonról, Tiatíráról, Szardiszról, Filadelfiáról, és ma van szó Laodiceáról. Laodicea mellett láttok 2 sárga pontot is. Az egyik Kolossé, a másik pedig Hierapolis. Róluk is lesz szó a mai nap, érintőlegesen. És fontos, hogy ezt a 3 települést együtt kezeljük, együtt gondolkodjunk róla, hiszen az írásban is. Valahogy nem akar a technika segíteni nekem. Nos, itt egy picit közeli térképet láttok róla, ahol a mai város, ez a Denizli, látható, illetve mellette a 3 rom terület, Kolossé, akiknek szintén szólt egy levél az Új Szövetségben, Laodicea, és egy picikét távolabb tőle ez a Hierapolis. Nos, nézzük meg, hogy a Kolossé beliekhez írt levélben mit találunk Pál apostol tollából, mit írt róluk, nekik, vagy velük kapcsolatban. Azt olvassuk a Kolossé beliekhez írt levélben, hogy szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodíciaiakért. Tehát a Kolossé beliekért, és mellette a szomszéd települést is megemlíti, hogy Pál mennyit küzd a laodíciaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforva a szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Az utóbbi időben egy nagyon furcsa, de számomra nagyon hasznos bibliaolvasási stílust vettem magamra. Most így egyben szeretem elolvasni, vagy a fejezeteket, vagy a leveleket. Tehát nem belemenve a részletekbe, nem elgondolkodva és asszociálva minden egyes pici kis gondolaton, hanem úgy ívében elkapni, hogy miről szól. Úgy az egészet egyben látni. És nagyon érdekes volt ilyen szempontból mondjuk megnézni, hogy mit lehetett tudni, mit lehet kikövetkeztetni abból, hogy Laodiceában élő testvéreknek mire volt valójában szüksége, mi az, amit tudni lehet, hogy Pál apostol tudatni szeretett volna nekik, tudatni szeretett volna velük. Ha tovább lépünk egyel, akkor itt még olyat olvasunk róla, hogy köszönt titeket Epafrász, aki közületek való. Tehát itt van egy konkrét személy, Epafrász, aki Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságban, hogy tökéletesen teljes bizonyossággal állhatatosak maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laodíciában és Hierapolisban vannak. Tehát Epafrászról lehet tudni, hogy származását tekintve erről a vidékről való, és nagyon-nagyon sokat tesz, fizikálisan is, szellemileg is, nagyon sokat tesz azért, tette azért Pál csapatában, hogy szellemileg jó dolga legyen a laodíciaiaknak és a Hierapolis belieknek. Következő, szintén még a levél folytatásaként elköszönő soraiban olvassuk, hogy köszöntsétek a laodíciai testvéreket, azután Nimfát és a házánál levő gyülekezetet, amikor pedig felolvassák nálatok ezt a levelet, már mint a Filippi beliekhez írt levélről van szó, amikor felolvassák a Filippi beliekhez írt levelet, gondoskodjatok arról, hogy a laodíciai gyülekezetben is felolvassák. Tehát a laodíciai gyülekezet kopiban megkapta ezt a levelet, amit a Filippi beliéknek írtak. És van egy másik levél, pontosabban volt, de valamiért a Szentlélek ezt nem tette a kánon közé. Tehát valamiért a Filippi beliekhez írt levél sokkal veretesebb gondolatokat tartalmazott, mert volt egy Laodícia beliekhez írt levél is, nem csak a mi levelünk, amit olvasunk a Jelenések könyvében, hanem itt az található, hogy de arról is, hogy a Laodíciából érkezett levelet ti is felolvassátok. Ez nem lett a Bibliánk része. Viszont említettem, hogy így egybe elolvasva a Filippi beliekhez írt levelet, meg egy picit összehasonlítva mondjuk az Efézus beliekhez írt levéllel, azon kívül, hogy Krisztus dicsőíti, Krisztus nagyságát, hatalmát, mindenek feletti erejét és bűnbocsántó kegyelmét hozza az olvasó elé, nagyon jól rendbe teszi azt, hogy bűnösök voltatok, győzzétek le a tagjaitokban uralkodó korábbi éneteket, és Krisztusra helyezzétek a bizalmatokat, az életeteket, a gondolataitokat, a mindeneteket, és ennek a gyakorlati megvalósulása az lesz, hogy a családi életetek, a társadalmi életetek, a feletteseitekhez való viszonyotok, a szeretteitekhez való viszonyotok, minden emberi reláció is rendbe fog kerülni, hogyha szabály szerint élitek ezeket a dolgokat meg. Gyakorlatilag ez egy ilyen életvezetési tanácsadás, egy Krisztusra alapozott életvezetési tanácsadás a Filippi beliekhez írt levél. Erre az életvezetési tanácsra volt szüksége a laodíciaiaknak is, meg az efézusiaknak is, meg a budaörsieknek is, meg a tatabány, meg mindenkinek. Tehát, ha így egyben nézzük ezt a levelet, ez derül ki belőle. De mit lehet tudni Laodiceáról? Laodicea, vagy Laodikea, ahogy a útjelző tábla mutatja a romok felé, egy görög szó, és két görög szóból összetett helynév, de valójában ez egy személynév volt. A város alapító egyik hellén uralkodónak a feleségének a neve. Tehát valaki az asszonyról nevezte el a települést, amit alapított. Szép női név, de a szép női névnek van egy, hát nem annyira hízelgő jelentése. Két szóból tevődik össze az ítéletből és a népből. Tehát a nép ítélete, a nép megítélése. Van egy ilyen jelentése is ennek a névnek. És hogyha a hét kis-ázsiai gyülekezethez írt levélről gondolkodunk, a Jelenések könyvének hét kis leveléről, ezen belül pedig a laodíciai levélről, akkor, ahogy az első mondataimban említettem, furcsa módon ebben nem szerepel egy fél mondat sem a dicséretről. Ez egy ítéletes levél. Egy olyan dolgot mutat, egy olyan tükröt mutat a laodícia belieknek, ami tükröt az ember nem szereti megnézni. Ez az a tükör, amit összetörni szoktunk, mint a mesében. De néha hasznos azért ebben a tükörbe is belenézni. De mielőtt tükörbe néznénk, hát nézzük meg, hogy ha ennél a táblánál mennénk, akkor mit látnánk. Egy rom terület térképét láthatjátok itt. Most nem fogunk kielemezni mindenféle romot, hanem tovább lépve megnézzük azt, hogy ez valahogy így néz ki. Aztán, hogyha rázummolunk, pontosabban, ha megnézzük a másik település, mert ez volt Laodícia, és mondtam, hogy mellette Hierapolis is egy hasonló romváros, fölötte viszont talán az utazási irodák hirdetéséből ismerős elnevezést olvashatjátok Hierapolis fölött, azt, hogy Pamukkale. Ha már valaki járt Törökországban, vagy tervez oda menni, abban biztos vagyok, hogy a Törökországba szervezett utak egyik célpontja ez. A következő térkép Törökország mai nevezetességeit mutatja. Ezen belül itt külön ki van emelve, ki van írva Pamukkale neve Hierapolis területén. A következő képek azt mutatják, hogy hogy néz ki Pamukkale. Ezek olyan hőforrások, amelyek nagyon furcsa, sőt, nem csak furcsa, gyönyörű természeti képződményeket alakítottak ki, ahol a kellemes vízben, a gyönyörű környezetben fantasztikus módon lehet pihenni, fantasztikus, gyönyörű tájban gyönyörködhetünk, és Hierapolisnak mai területén is álomszép utakat lehet a turistáknak megtapasztalni. Nos hát, talán ezek a képek még arra is alkalmasak lennének, hogy egy utat szervezzek, hogyha valakinek lenne épp elég befektetni valója erre az útra. Sokan látogatják a mai napig ezt a területet, rendkívül népszerű, sőt, még az ókori romokat is itt látjátok, egy ókori templomot, hogy benőtt ez az édesvízű mészkő, ami a hőforrások hatására azért az évezredek alatt egészen idáig felduzzadt. Nos, hát Pamukkale gyönyörű képei és fürdőzői után térjünk vissza az igére. Azt írta a levél, hogy a laodíciai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Nagyon fontos, hogy föltegyük mindig azt a kérdést, hogy ki beszél. Mert ha csak úgy mondja valaki, akkor vagy elfogadom, vagy nem. Ha csak valaki véleményt nyilvánít, akkor figyelembe veszem, vagy sem. De nagyon fontosnak tartja itt Isten leszögezni az első mondatban, hogy én beszélek. Az beszél, akinek a szava igaz. Akinek a szavát nem lehet meghazudtolni, aki amit mond, az úgy van. És nincs vita. Nincs ellenvélemény, vagy lehet, de nincs súlya. Súlya itt annak van, aki ezt a levelet leírta. A beszédének súlya és igazán komolysága annak van, mert ő igaz és hű, és kezdetektől fogva az volt és az is marad. Úgyhogy kell ilyen súllyal, kell ilyen komolysággal hallgatnunk az összes többi mondatot. Azt mondja, hogy tudok cselekedeteidről. És olyan sokszor föl szoktam magamnak tenni azt a kérdést, hogy én szeretem a prezentációkat, szeretem a képeket. Szeretem, mert nagyon sokat és nagyon mélyen elmondanak az üzenetből. De nagyon nem szeretném, ezt már többször elmondtam, hogyha az egész életemet néznétek prezentáción, annak minden részét, mindig, minden pontját. És szerintem ti se szeretnétek, hogyha így vizuálisan leperegne az egész életetek a többiek előtt is. De ő, az Amen, a hű és igaz tanú, ő tud a cselekedeteinkről. Ő előtte ott van az egész életünk. És azt mondja legalábbis a Laodícia belieknek, hogy azt is tudja, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Sem hideg, sem forró. Ebben az esetben én úgy gondolom, de ez egyéni értelmezés, ha a szeretetről van szó, akkor a forró lenne az ideális. A hideg az egy nagyon elutasító, nagyon negatív hozzáállás lenne. Tehát hadd jelentsen most pozitív előjellel a forró a jót. De egyértelműen látszik az, hogy a hideg, ha valaki határozottan és karakánul tagadja az Istent, haragszik az Istenre, ellene megy az Istennek, még az is jobb, mint amelyik langymeleg. És ez annyira furcsa, mert az Isten ellenségeit mi nagyon-nagyon a mi ellenségeinknek szoktuk tartani. Aki keresztbe tesz nekünk, meg az Isten ügyének, az ellenség. Az a probléma. Holott Isten valahogy ezt is másképp látja. Aki nagyon ellene van, az már nincs távol tőle. Aki nagyon ellene van, az nem biztos, hogy annyira van távol, mint amennyire mi hisszük. Hiszen sok példát tudunk mondani, hogy emberek, akik gyűlölték az Istent, akik nagyon fasírtba voltak vele, nagyon nem voltak megbékélve ezzel a rendszerrel, amit ők megalkotott, vagy amit ők megtapasztaltak ebből, ebből a nagy gyűlöletükből, a nagy Isten tagadásukból valahogy egy, szándékosan használom ezt a szót, pálfordulással a másik oldalra kerültek. Ebből könnyebb megtérni. Egy karakán, becsületes Isten tagadásból könnyebb megtérni, mint egy langymeleg kereszténységből. És a langymeleg kereszténységről szól ez a levél. A langymeleg keresztényekről szól, akik azt hiszik, pedig dehogy is. Akik meg vannak győződve róla, pedig nem tudnak semmit. Akik úgy gondolják, pedig közük nincs hozzá. És hát ugye ez nem rólam szól, meg ez nem rólad szól, ez ők róluk szól, a másik felekezetről szól, meg a másik gyülekezetről szól, aztán dehogy is. Azt mondja, hogy tudok cselekedeteidről. És hogyha most tényleg tud a cselekedeteimről, és a következő dia a cselekedeteimet mutatja, na nem azt, amivel itt dicsekszem nektek, hanem amivel nem dicsekszem nektek. Hogyha a következő diákon a ti cselekedeteitek lennének kivetítve azok, amelyekkel nem dicsekedtek, akkor tényleg nem rólunk szól, vagy kiről szól a Laodíciai levél? Tudok cselekedni. Én nem tudok a tiédről. Hála Istennek, te se tudsz az enyémről. De Isten tud a cselekedeteidről, meg az enyémekről is. Hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Nem lehet azt mondani, hogy égek az Istenért, mert ha égnék érte, akkor nem tenném azokat. Nem lehet azt mondani, hogy hideg vagyok, mert nem tagadom az Istent, legfeljebb a cselekedeteimmel magamban. Nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál. Azt mondja az Isten, bárcsak gyűlölnél engem, bárcsak szembefordulnál, bárcsak felvállalnád nyíltan, hogy engem ki nem állhatsz. De azt mondod, hogy szeretsz, és a cselekedeteiddel megutálsz. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Az persze jó lenne, hogyha forró lennék. Az persze jó lenne, ha forró lennél. Így, mivel langyos vagy, sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Hát furcsa egy kép, nem? Nagyon profán, de Isten köpött egyet. Ránézett a gyülekezetre, és köpött egyet. Nagyon bizarr. De ez az értékítélet. Rám néz, és köp egyet. Azt mondja, hogy ez undorító. Azt mondja pedig, dehogy is. Velem dicsekszik, aztán mit művel? Köpött egyet. Az a víz, amelyik jó hideg. Az a víz, amelyik egy nyári forróságban oltja a szomjadat. Gondolj egy képre, amikor már porzott a vesét, és egy jéghideg vizet, valami jégkockával hűtött finom kis vizet szürcsölhettél. Én egy olyan helyen nőttem fel, Tatabányán, ahol sok jót azért talán nem lehet elmondani, úgy a városnak a hátteréről, múltjáról, jelenéről, de egy dolgot messzeveri a környéket. Sőt, én laktam már sok helyen, éltem már sok helyen, jártam már sok országban, a legfinomabb víz Tatabányán van. Szeretném, ha tudnátok. És ez nem egyfajta elfogultság, hanem ez biológiai tény. Fiziológiai tény. Az a karsztvíz, ami Tatabányán nekem még gyermekkoromban a csapból folyt, olyanért arannyal fizetnek más országokban. Nekem meg a csapból folyt, számlálatlanul. Fantasztikus jó vize van Tatabányának. Most már 30 év után nem annyira jó, mint volt. Természetesen ezt is elpancsolták, mint ahogy annyi mindent, de még mindig jobb, mint másutt. De gyermekkoromban, és ez nem nosztalgia, egyenesen tiszta karsztvízt folyt a panel lakásnak a csapjából. Fantasztikus volt. Lent fociztam a játszótéren, fölmentem, és liter számra ittam, és nagyon jó volt. Nagyon szívesen emlékszek vissza rá. Aztán egyetemista lettem, először Pécsre, aztán Szegedre költöztem. Hát, ha valaki már kóstolta a pécsi vizet, mondjuk Uránvárosban, vagy az újszegedi finom hideg vizet, ha itta már, akkor tudja, miről beszélek. Én megmondom nektek őszintén, leszoktam a vízivásról. Nem vagyok alkoholista, de a vízivásról leszoktam. A vízivásról leszoktam. Vizet nem iszok. Azóta tejet iszom, de ez most mellékes. Gyakorlatilag nem akarom megbántani a pécsieket, nem akarom megbántani a szegedieket, nem tehetnek róla, undorító a vizük. Undorító a vizük, ihatatlan. Számomra legalábbis a tatabányai karsztvíz után, amin felnőttem, ihatatlan. Hát Hierapolis vizét római vízvezetékeken vezették át Laodiceába. És az a meleg, forró víz, amiben láttátok Pamukkalében fürödni a mai turistákat is, meg ami kellemes felüdülés volt az ókorban is, ezeken a vízvezetékeken, ezeken folyt át több kilométerre, több mérföldre Hierapolisból Laodiceába, de mivel Laodiceába ért a víz, addigra se meleg nem volt, se hideg. Langyos víz folyt a csapból. És egyébként tényleg a csapból, mert a római városokban csapból folyt a víz. Róma vízellátása az ókorban jobb volt, mint ma. Ott vízvezetékeken jött a víz, megnyitották a csapot, vagy volt, amelyeket el se zártak, hanem folyamatosan folyt. Folyt. Teljesen kulturált volt a vízellátás, a csatornázás. Egy probléma volt, ez a város a nagy római birodalmon belül undorító vízzel rendelkezett. Mert nem azért, hogy nem volt tiszta, nem tudom milyen volt, egyet tudok róla. Langyos volt. És ittatok már langyos vizet? Szóval ilyen volt Laodicea vize. Hát a langyos kereszténység is egy furcsa dolog. Mutatok egy képet nektek. Jól nézzétek meg, ezt a képet én Kijevben készítettem 10 évvel ezelőtt. Mit láttok a képen? Mit láttok a képen? Tessék? Embereket, nagyon diplomatikus válasz volt. Mindenki az öreg mamát nézi a hátsó padon, így van. Generációs feszültség látható a képen. Mi látható meg a képen? Jaj, úgy látom, hogy nektek is szükség van valami személyre, mert nem láttok. Vagy láttok, csak nem meritek mondani. Szép lába van. Oké. Okay. Egy nő kimerte mondani azt, amit minden pasi gondolt, igaz? És kényelmetlen cipője. Hogy jobban kiemelje a szép lábait. Ott a pont. Kitakarta a lábait, de a fejét azért bekötötte. Itt egy pravoszláv pópa éppen szent könyvekből, meg szent templomoknak a albumából magyaráz a hölgyeknek, akik nagy figyelemmel és áhítattal figyelik. Miért tettem be ezt a képet? Nekem nagyon nagy a diszonanciája. Nagyon nagy a diszonanciája. Még a mai generáción belül is van különbség. És véletlenül sem szeretnék a szoknyák hosszáról beszélgetni, mert ez nem az a hely. Viszont ez a kép azért jutott eszembe, és azért szeretném itt a langymelegség kapcsán elővenni, mert egy kulturális különbség, ahogy említettem, értünk mi ott, és amikor kimentünk, most baptista gyülekezetekről beszélek, az első dolog, ahol megcsipkedtek, megpróbáltak megcsipkedni, hogy vajon az én feleségem köti-e a fejét, s ha nem, akkor miért nem? Hogy jön ahhoz, hogy nem köti be a fejét, ha egyszer Ukrajnában van? Hogy jön ahhoz, hogy asszony létére nem kendőbe jár vasárnap Isten tiszteletre? Nézzétek meg, most is kendő rajta. Mert milyen asszony az, amelyik nem köti a fejét? Hát ez köti. Ő bekötötte a fejét, ő egy rendes feleség. Ő köti a fejét. Tudja, hogy hogy kell viselkedni. Igaz? Tudjátok, mi volt a válaszom kedves testvéreimnek? Azt kérdeztem tőlük, hogy minek a jelképe a kendő? Minek volt a jelképe a korintusi gyülekezetben a kendőnek? Az asszonyi engedelmességnek? Azt mondták, igen, annak. Nem tudjátok, az az asszony, aki elsőszorra otthagyta azt a kultúrát, ahol volt, és jött velem egy sokkal szegényebb országba, anélkül, hogy vitatkozott volna, számomra ő bizonyította az engedelmességet. Úgyhogy ti meghagyjátok békén. Van még kérdésetek? Minek a jelképe? Mert ha az engedelmességé, akkor megkérdezem én, hogy helyén van ez a kép így. De mutathatnék pasikról is képet, mutathatnék férfiakról is képet, engedelmes gyülekezeti vezetőkről, akik meg női lábakat bámulnak. De mehetnék más témákra is. Mehetnék más témákra is. A langymelegség kapcsán. Akik nagyon szentek, nagyon tudják, hogy kell viselkedni elméletben. De a gyakorlatban köze nincs ahhoz. Az életvitelüknek, a gondolkodásuknak, a szívüknek, a szívük állapotának, mint amit úgymond nagy hősen, nagy lelkesedéssel, nagy szívvel mondanának, csak éppen az életük nem takarja azt, amit kéne. Menjünk tovább. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, te nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Na hát ezek aztán csupa hízelgő dolgok, ilyet nekem senki nem mondjon. Hogy jön ahhoz bárki, hogy ezt merje a képenbe vágni? Emlékeztek, hogy kezdődött ez a levél? Tisztázta, hogy ki beszél. Tisztázta, hogy ki beszél. Ki mer nekem ilyet mondani? Ki meri nekem azt mondani, hogy én szánalmas vagyok? Hogy én nyomorult vagyok? Hogy én szegény vagyok? Hogy én vak vagyok? Nézzük meg a tanácsot is. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyírt, hogy bekend a szemed, és láss. csináltam egy kis táblázatot. Nyomorult vagyok, szánalmas vagyok, szegény vagyok, vak vagyok, mezítelen vagyok. Mi ezekre az ellenszer? A nyomorultságomra, a szánalmasságomra, a szegénységemre, ami egyfajta anyagi, fizikális állapotomra vonatkozik, a tűzben izzított arany, hogy meggazdagodjak. Erre majd vissza fogok térni, hogy a laodíciaiak nem voltak szegény emberek. Úgy is mondhatnám, hogy rettenetesen gazdag emberek voltak. Nem hétköznapi volt a gazdagságuk. A vakság az már egy izgalmasabb dolog. Tudjátok, sok vak ember jobban lát, mint mi. Egyszer azt hallottam, hogy miért kell becsukni a szemünket imádkozáskor. Mert csukott szemmel messzebb látunk. Mert csukott szemmel messzebb látunk. És amikor jön a fény, és az agyunk veszi a képet, ami előttünk van, az annyira részletgazdag, az annyira sokféle, hogy a lényeget nem látjuk meg tőle. De gyógyító írt ajánl, hogy bekenjem a szemem, és végre lássak. Hogy a vakfolt az eltűnjön, és észrevegyem azt, ami nyilvánvaló, csak én nem láttam. Voltatok már úgy, hogy vezettetek, és hol térben volt az autó, és majdnem belementetek? Vagy majdnem ti belétek? Vannak ilyen vakfoltok. Vannak ilyen holterek. Rajtad kívül mindenki látja, csak te nem. Az ütközés majdnem, hogy elkerülhetetlen, vagy nem sokon múlik. Csak számodra nem egyértelmű. És a mezítelenségről egy érdekesség, ezt majd kulturálisan itt is megvizsgáljuk, hogy fehér ruhát ajánl, hogy felöltözzünk, ezt most hagyjuk nyitva, mert van más színű ruha is. Az arany, a tűzben izzított arany, az egy nagyon egyszerű eljárás. Minden elem valamilyen szinten szennyeződhet. És az aranyat is, amikor bányásszák, nem 100%-ig tiszta, és egy arany annál értékesebb, minél inkább ki tudják vonni belőle a szennyező anyagokat. És hogy lehet ebből kivonni leginkább? Hát tűzpróbával. Tűzpróbával. Így a salak leüllepszik, és az arany az a maga tisztaságában, a maga igazi értékében nyilvánvalóvá válik. Szóval az arany, ha tűzben próbált arany, az értékes. A keresztény ember értékét nagyon sokszor az adja meg, ami nem hiányzik nekünk, a próba. Ezért is mondja nagyon sok helyen az ige, hogy a fiatal keresztényekre még ne bízzunk nagy felelősséget, mert még nem lettek megpróbálva. Nem lett még a hitük megpróbálva. A hitük próbája után, a tűzben kipróbált ember utána már vélhetőleg felelősséggel fog jó döntéseket hozni nehéz helyzetben is. De gondoljunk vissza életünk eddigi legnagyobb próbáira. Senki nem kívánja annak az érzelmi hátterét. Viszont aki egy próbából felállt, Isten kegyelméből túlélte, akkor mégis utólag már el tudja hinni azt az igét, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja. Minden, még az a próba is. És azok nélkül, a próbák nélkül nem lennél az, aki ma vagy. Azok nélkül, a próbák nélkül én sem lennék az, aki vagyok. Nagyon nem hiányzott az akkor. De nagyon kellett, hogy kiégesse a jellememből a szemetet. És van még néhány, én úgy gondolom, van még néhány tűzpróba előttem, hogy a maradék szemetet is kiégesse belőlünk. Mert ha van valami közünk a laodíciaiakhoz, akkor van mit kiégetni belőlem. Van mit kiégetni belőlünk. És nagyon nem hiányzik a tűz, de nagyon hasznos a tűz, hogy kipróbált legyen az az arany. És igazi gazdagságot adjon. Van nem igazi gazdagság? Hát, van. Olyan házban alhattunk nem olyan régen, amit miniszterek látogattak. Olyan házban, ami csak ámultam, a kertjét, a botanikus kertjét, a medencéit, a esztétikai gyönyörét látva. Tudjátok, kétféle gazdag ember van minimum. Az egyik az, amelyiknek van pénze, de ízlése nincs. Hogyha valaki ilyesmit akar látni, akkor nézze meg az interneten mondjuk Janukovicsnak a palotáját, meg a belső berendezését, amit most föltártak a plebsz előtt is. Hát az gyomorforgató helyenként pénz volt. Ízlés az nem járt mellé. De amikor olyat láttam, amikor pénz is van, meg ízlés is együtt, fú, az azért nagyon ott van. És amikor egy ilyenben ott csodáltuk, élveztük azt, hogy ott alhatunk, ott pihenhetünk, és kiderült, hogy a tulajdonosa, aki ezt építette, aki ezt létrehozta, az most egy bódéházban lakik a kert végében. És egy új tulajdonosa, aki megvette tőle, ő se boldog ember. Mert a gazdagság önmagában bármilyen szép a környezet, bármilyen értékeket tulajdonol, köszönő viszonyban nincs a boldogsággal. Sokan mondják azt, hogy korán keltem, hol az arany. Sokan mondják azt, hogy úgy szeretném megtudni, hogy a pénz nem boldogít. Egyszer úgy kipróbálnám, hogy nem boldogít. De ha kipróbálnád, akkor tényleg nem lennél boldog. Nem attól leszel boldog. És az igazi gazdagság az egy tűzben kipróbált arany. Az egy tűzben kipróbált jellem. Aki oda tudja bízni Istenre azt, hogy gondoskodjon a szükségeiről. És lehet, hogy nagyon sokat ad neki. Simán elképzelhető, hogy sokat bíz rá. De az jellemben fel kell nőni. Én úgy gondolom, hogy van az az összeg, amit már nem tudnék kezelni. És úgy gondolom, hogy van az az összeg, amit te se tudnál kezelni. Ami tönkretenné a jellemedet. Mert nem vagy még felkészült rá. Vagy talán sose leszel, ahogy én se. Isten tudja, hogy mit tudok kezelni, és mit nem. És mire akar bízni, és mire nem. Nem meglopni akar, de tönkre se akar tenni. Azzal, amit már nem tudnék kezelni. Ha tovább megyünk, a gazdagság okát és forrását szeretném megmutatni ezzel a térképpel. Laodicea, látjátok, hogy egy csomó pontban feküdt. Egy csomó pontban, ahol hozták, vitték az árut, ahol könnyű volt meggazdagodni. Ahol könnyű volt meggazdagodni, és ennek a gazdagságnak ez volt az egyik oka. A következő kép egy romterületet mutat, még ami romjaiban is szép. És képzeljétek, annyira gazdag volt a város, hogy amikor Krisztus után 60-ban egy földrengés elpusztította, akkor ezután a földrengés után úgy építették Laodiceát újjá, hogy Róma, a főváros, a birodalom fővárosa felajánlotta anyagi segítségét. És most kapaszkodjatok. Köszönték szépen, nem kérték. Voltak olyan önérzetesek és öntudatosok, hogy a poraiból felépítették Laodiceát saját zsebből. Nem kérték Róma segítségét. Na most, nagyon borbina hasonlat, Isten ments, hogy valaha egyáltalán az árnyéka vetüljön a valóságra. Képzeljétek el, hogy Budaörs a porig rombolódna egy földrengéssel, és a földrengés után a kormány, az ország felajánlaná a segítségét, és Budaörs önkormányzata és polgárai azt mondanák, hogy na, azt mi nem kérjük. Majd mi saját zsebből újjáépítjük az egészet. És szebbnek, mint volt. Volt ott mit a helybe aprítani. Volt ott pénz bőven. Volt miből. Piszok gazdagok voltak, de nem az Isten szerint. És Isten azt mondta, hogy te vagy a nyomorult, meg a szánalmas, meg a szegény. Az az ember, az a város, azok a polgárok, akik ilyen gazdagok voltak, Isten szemében mégis valaminek nagyon hiány voltak. És tudjátok, hogy szerintem leginkább minek? Szükséged van velem együtt, szükségünk van a függésre. Aki nem függ az Istentől, aki nem érzi naponta, hogy Isten nélkül senki vagyok, az nyomorult és szegény. Aki viszont Istentől függ, aki érzi naponta az Istentől való függését, annak már próbálódik tűzben próbálódik a jelleme. Annak már van valami. Lelkileg van mit a tejbe aprítani. És általában az Isten gondoskodik arról, hogy fizikailag is legyen mit. Újjáépült a város, bár ez megint csak a romképe. És volt még egy dolog. A vakság, meg a szemre való gyógyír. A következő egy kenőcsről készült felvétel, arról volt híres még többek között Laodicea, hogy itt olyan szemészorvosok éltek, az ókor szemészei, akik egy olyan kenőcsöt, szemre való kenőcsöt, szembetegségekre való kenőcsöt fejlesztettek ki, ami tényleg hatásos volt, tényleg hatékony volt a szembetegségekre. Én nem értek ennek a biológiájához, de ezt feljegyezték több történetíró is, hogy ez a terület a szemgyógyászatról volt híres, méghozzá nem csak varázslás szintjén, hanem tényleg fizikailag is működött. Nem véletlenül használja a Biblia ezt a képet, nem véletlenül utal vissza erre. Úgyhogy a vakság, vagy mindenféle szembetegségek gyógyítása lelki értelemben is előtérbe került itt. Azaz, lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy lát, de nem. És szüksége van arra, hogy az Isten nyissa meg a szemét. A következő furcsa kép pedig birkákat ábrázol méghozzá. Miért? Fekete bárányokat. A fekete bárányokat ritkán látjuk ilyen nagy tömegben. A fekete bárányok, és ezen a vidéken arról volt híres a nyáj, hogy ilyen kékes-fekete volt a gyapja. Fantasztikus színű, kékes-fekete gyapjú. Alig találtam az interneten olyat, ez gondolom nem is az, ez valami barna. De ezen a vidéken, nem is puli, ez birka, de nyilván azért nincs a neten, mert már talán a Földön nincs olyan kékes gyapjú, kékes-fekete gyapjú, gyönyörű kékes-fekete gyapjú, ami ezen a vidéken az állatoknak a sajátja volt. A fekete bárányt azt úgy ismerjük a közmondásokból, de itt mind fekete volt, kékes-fekete, és a ruha, ami készült belőlük, egy különlegesség volt. Mégis azt mondta az Isten, hogy nektek fehér ruha való. Akármilyen szép az a köntös, akármilyen szép az a ruha, amit a világ kínál, akármilyen cifra az a köntös, akármilyen egyedi, kifejezi a tisztaságot, az a fehérség, amiben szeretne felöltöztetni minket. És akár gyapjú, akár len vagy gyolcs, az a szép tiszta fehér ruha, amit tiszta testre, frissen mosva magadra húzol, az egy nagyon kellemes, nagyon jó, nagyon tiszta érzés. És ennek jelképe nekünk a bemerítkezésben, az új fehér ruhában az messze többet jelent, mint amit most itt idő lenne kifejteni, de tudjátok, mire gondolok. Úgyhogy a következő igevers már úgy folytatódott, hogy ennyi szidás, ítélet, szembesítés, fájdalmas önmagunkba nézés után, hogy akit én szeretek, megfedem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. És a híres kép a kopogásról. A kopogásról, mert aki kopog, az tiszteletbe tartja az akaratomat. Aki kopog, az nem nyitja rám az ajtót. Aki kopog, az csak akkor jön be, hogyha azt én is akarom. Aki kopog, annak fontos a véleményem. Aki kopog, az tisztel engem. Vajon én tisztelem-e őt? És mennyiben tisztelem? Miben tisztelem? Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ez a vacsora, ez régen még többet jelentett, mint ma, de ma se hívsz akárkit vacsorára hozzátok. Sőt, talán azt merem mondani, hogy manapság, amikor már a család sem vacsorázik együtt, egy külön ünnep az, amikor a család együtt vacsorázik. Ha még ehhez a családi vacsorához még hívtok is valakit, még hívunk is valakit, na az aztán már a megtiszteltetés a köbön. Tehát kezdünk vissza térni abba az ókori rendbe, vagy még afölé, hogyha valakivel együtt vacsorázol, és ez nem egy munkahelyi helyzet, mert még benn maradtál a munkába dolgozni, és együtt esztek valami gyors kaját, hanem egy szabadidős tevékenység, amikor valakivel együtt vacsorázolna, az egy megtiszteltetés. Az egy asztalközösség, az egy lelki közösség, az egy sorsközösség vállalása. Következő azt mondja, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon. Velem együtt üljön az én trónusomon. Hát ez a trónus, ez manapság szomorú aktualitást nyert hely, ez az orosz cári trónus. Ez az orosz cár trónusa. A trónért, a trónnál jobb és bal felől levő helyekért iszonyú nagy szívódás ment a tanítványok között. Talán emlékeztek rá, amikor már előre helyezkedtek. Ki honnan, hová üljön, és ki kit könyököljön le onnan. Itt nem könyököl senki, itt maga Jézus ajánlja fel a helyet maga mellett. Azt mondja, hogy aki győz, aki legyőzi mindazt, amiről ma beszéltünk, aki legyőzi magában a vakságot, nem magában, Krisztussal, legyőzi a maga vakságát, legyőzi a mezítelenségét, a nyomorúságát, a szánalmasságát, az Isten nélküliségét, annak megadja, hogy vele együtt üljön a trónuson. Következő az egy francia trónus lesz. Mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. És az záró mondat, és úgy gondolom, hogy bár van Kősziklában siketek gyülekezete is, és még ők is komolyan veszik az igét, tudom, de itt mindenkinek van füle, és hallja, amit mondtam. És hallja, amit hiszem, hogy rajtam keresztül Isten is mondott ma. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek.